Drága szeretteim, kedves vendégeink, kedves hallgatók, az interneten keresztül követitek ezt az adást. Mai alkalommal arról fogok beszélni, hogy mi ennek az egésznek a kifutása. Test, lélek, szellem kérdéséről beszéltünk az előző alkalmakon, és egy rövid vázlatot adtam nektek arról, hogy mi Istennek a terve, mi Istennek a jó terve, az ő jó elgondolása, ami életünknek ezen a három területén. És a későbbekben még szeretném ezt még tovább részletezni gyakorlati módon, de most előtte egy kitérőt szeretnék tenni arra, hogy mi ennek az egésznek a kifutása. És amiről ma fogok beszélni, azt a címet adtam ennek a témának, hogy az örökkivalóság küszöbén. Hiszem, hogy ott állunk, az örökkivalóság küszöbén állunk, de jó sokáig fogunk még átsingózni az örökkivalóság küszöbén, hogyha nem történik meg az, amiről ma fogok beszélni. Úgyhogy ezért egy fontos téma ez, és majd a végén fel fogom nektek tenni ezt a kérdést, hogy várod-e Jézust? Hát szerintem, hogyha legtöbb keresztényt megkérdeznétek, az újjászületett keresztényeket, mondjuk őket nevezzük keresztényeknek, hogy várják-e Jézust, akkor valószínűleg mindenki azt mondaná, hogy igen. Én tovább lépnék ezzel a kérdéssel, sietteted-e is? Sietteted-e is? És majd meg fogom nektek mutatni, hogy ez mit jelent. Erről szeretnék ma nektek beszélni, és nagyon sok ige szól erről a témáról, nem fogom mindet felolvasni nektek, biztatlak benneteket, kutassátok ezt a témát. Azért kutassátok ezt a témát, mert Isten nem véletlenül indította a prófétákat, az apostolokat, hogy beszéljenek erről a kérdésről, hiszen nem, ezt most megsugom nektek előre, nem mi várunk Jézusra. A megszentelődésről beszéltünk, test, lélek, szellem megszentelődéséről, vagy megszenteléséről, de van egy nagyobb kép, és szeretném most nektek ezt a részét megmutatni, hiszen minden alkalommal, amikor erről a témáról beszéltünk, ebből az igéből indultunk ki, 1 Tesszalonikusok 5:23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék, Urunknak, a felkent Jézusnak megérkezésére. Észrevettétek, hogy miről beszél? Milyen kontextusban beszél erről a megszentelésről?
Találkozás.
Kivel való találkozás? Azt mondja, hogy ami Urunknak, a felkent Jézusnak a megérkezésére. Tehát kifejezetten Jézus visszajövetele kapcsán még nagyobb jelentősége van ennek a témának, és ez az, amiről ma szeretnék nektek beszélni, hogy mi ennek a témának a jelentősége, miért pont ennek kapcsán mondja ezt Pál apostol, és Péter apostol, és János apostol. Majd ezeket is megmutatom nektek. Mert ugye ennek jelentősége van. Tehát az, hogy az Isten akarati megszentelődésetek, ez azért nem annyira opcionális dolog. Majd megmutatom, miben az, és miben nem az. A mai alkalommal, amiről beszélni fogok, mondhatnám, hogy az keményeled el. De nem azért keményeled el, mert hú, most ez ilyen jól megmondós, és akkor ez a kemény, nem. Keményeled el, azt mondja zsidókhoz írt levél, hogy ez a nagykorúaknak való. Azoknak való, akik szeretnének növekedni. Tehát amiről ma beszélek, az nem azoknak való, akik még nincsenek újjászületve, akik még most ismerkednek az Úrral, akiknek anyatejre van még szükségük, mert még nem ismerik az Istennek a szeretetét. Tehát, hogyha te még nem ismered az Isten szeretetét tapasztalatból, akkor most kapcsold ki. Ne hallgass tovább, mert nem neked szól. Nem fogod tudni érteni, amiről beszélek. Azt gondolod, hogy terheket fogok rád rakni. Pedig nem erről van szó. És azok, akik még nincsenek újjászületve, azok meg azért ne hallgassák, mert azt gondolják, hogy ezt, amiről most beszélek, ezt majd meg kell csinálniuk. Nem kell megcsinálnod, nem tudod megcsinálni. De azok, akik szeretnének eljutni a nagykorúságra, amiről Pál apostol beszél, hogy még mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Tehát van itt egy cél, van itt az útnak egy vége, vagy egy állomása, egy olyan állomása, ahova el kell jutni. Ezt mondja Pál, eljutunk oda. Ez a nagykorúság, én most erről fogok beszélni. Mi ennek az útnak a kifutása? Hát, ha nem tudjuk, hogy merre megyünk, akkor össze-vissza fogunk bolyongani. Olyan dolgokat fogok nektek mondani, amikre azt mondom, ahogy Pál apostol mondja 1 Korintus 2-ben, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, de nem a világnak bölcsességét, hanem az Istenből való bölcsességet. Lehet, hogy nem ért mindenki ezzel egyet. Nem baj. Ne nekem higgyetek. Isten igét olvassátok. Én most fogok nektek mutatni két proféciát Jelenések könyvéből, ez az én meggyőződésem, de meg fogom nektek mutatni az apostoloktól is, hogy ugyanerről beszéltek. Tehát nem idegen dolgot mondok nektek. Jelenések könyve egy olyan csoportról beszél, akik új éneket énekeltek a trón előtt. Ez a 144 ezer Jelenések könyve 14. fejezete mutatja be őket, és azt mondja róluk, hogy a Sion hegyén álltak a báránnyal, homlokukra fel volt írva az ő neve és az ő atyuknak neve. Mit jelent Isten neve, hogy fel van írva a homlokukra? Mit gondoltok erről?
Benne van a szelleme.
Benne van a szelleme, oké.
Együtt gondolkozunk vele.
Együtt gondolkodunk vele. Jó. Ha valakinek a homlokán oda van írva valami. Tulajdon, gondolkodás. Mi van a gondolatai központjában? Nem tudom, tudjátok-e, hogy volt egy ilyen tárgy az Ószövetségi Szentélyi Szolgálatban, a papnak, a főpapnak. Volt egy ilyen egy süvege, és a süvegre kellett tenni egy arany, hát mondtam, ilyen plakettát, egy ilyen táblácskát. Tudjátok, hogy mi volt ráírva?
Szentség az Úrnak.
Mit jelentett ez? Hogyha homlokára vagy ide fel van írva valami, akkor az mit jelent?
Én azt hordozom.
Én azt hordozom.
Azt képviselem.
Már ez még jobb. Az a neve, az övé vagyok. Oké. Okay. Mind jó, amit mondtok. Még tovább mennék egy lépéssel. Az vagyok. Az az én identitásom. Tehát olyan emberekről beszél, akiknek a homlokára az atyának is Krisztusnak a neve van felírva. Ők teljesen azonosak Istennel. Egyek vele, így fogalmaznám, egyek vele, tehát nyilván nem ők Isten, de azonosak vele, egyek vele. Azonosultak vele teljes mértékben. Hangot hallottam a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint egy nagy mennydörgés hangját, és olyan volt a hangja, mert hallottam, mint a hárfát pengetének. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Majd erre az énekre visszatérek egy kicsit később, de szeretném megmutatni, hogy hogy írja le ezt a csoportot Isten igéje. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, zsengéül Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert fethetetlenek. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy akárkik is ezek az emberek, egy biztos emberek. Ezt tudni, emberek lesznek. Jó? Tehát most félretéve az, hogy most honnan származnak, meg hányan vannak, emberek lesznek, ilyen emberek. Akikről azt mondja, hogy szájukban nem találtatott álnokság, mert fethetetlenek. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, mi ez a fethetetlenség. De előtte mutatok nektek egy másik proféciát, ami szintén ugyanerről a csoportról beszél az én hitem szerint. és megmutatja azt, hogy mit jelent az, hogy az ő szájukban nincs álnokság. Egyébként az álnokság szó, ez azt jelenti, hogy hamisság vagy hazugság. Az, ami nem felel meg a tényállásnak, nem felel meg a valóságnak. Torzítás. Szeretném megmutatni, hogy mi ennek az eredménye. Jelenések könyve 11. fejezete beszél erről. Azt mondja, az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak 1260 napig. Ez az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak, és ha valaki ártani akar, nekik tűzjön ki a szájukból. Nem tudom, tudjátok, hogy kinek jött ki tűz a szájából, és megemésztette ellenségeit. Ki az, aki azt mondta, hogy szálljon alá tűz az égből? Illés. Tűz jött ki a szájából, azt mondta, hogy szálljon alá tűz az égből, és emészze meg az ellenségét, és úgy lett. És ha valaki ártani akar, nekik annak így kell megöletnie. Nekik hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget. Ki az, aki bezárta az eget? Isten zárta be az eget, de kinek a szavára? Illés szavára zárta be az eget. Hogy prófétálásuk idején ne legyen eső, és hatalmuk van arra, hogy a vizeket vérré változtassák. Mózes. És megverjék a földet bármilyen csapással, ahányszor csak akarják. Hát kiverte meg a földet sok csapással. Isten verte meg Mózes által. Mózes szava által. Figyeljetek jól. A szava által. Ezek az emberek, Illés és Mózes, őket hozza példaként. Ezek emberek voltak, csak megjegyzem, akik Isten igéjét szólták. És mi történt? Hogy? Úgy lett. Úgy történt minden, amit mondtak. Na, ez jár, ez a hatalom jár azzal, akinek a szájában nincs álnokság. Egyébként Isten igéje mondja ezt, figyeljétek meg. Jeremiás 23. fejezetében az a proféta, aki álomlátó, mondja el az álmot, akinél pedig az én szavam van, mondja el hűen a szavamat. Mi köze van a szalmának a búzához? Ezt mondja az Úr. Nem olyan az én szavam, mint a tűz. Így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pörölj. Tehát az Isten szavában hatalom van, csak van egy probléma. Amikor a mi szánkba kerül, tudjátok, mi a probléma? Máshogy mondjuk? Oké. Hogy mondjuk? Mit mond ez az ige? Hogy? Tudjátok, mi a szalma? De mi a szalma? Hogy keletkezik a szalma?
A szalma ez már nem él.
Figyeljetek! Nem tudom, láttátok-e már? Nő a búza a földből. Láttatok már búzamezőt? Ki az, aki látott mennyitében búzamezőt? Oké. Most kombájnnal csinálják, de régen fogták a sarlót, vagy a kaszát, és levágták a búza szárat. Mit csináltak utána vele? Szépen összegyűjtötték kévékbe, és utána elvitték csépelni. Így van. Kicsépelték a búzaszemeket, tehát kiütötték belőle, vagy kerékkel, vagy akármivel, voltak különböző technikákra, hogy hogyan cséplik a búzát. A magok kiperegtek, összegyűjtötték őket, és ami maradt, az volt a szalma. Most is az egyébként. Tehát az, ami tulajdonképpen a felesleg. Ami nem ehető, ami nem táplálék már. Jó, az állatoknak igen, de most itt az emberről beszélünk. A szalma meg a búza. Tehát te a szalmát nem fogod megenni. A búzát meg fogod enni kenyérként. Tehát azt mondja, hogy mi köze van a szalmának a búzához? Hát az a probléma, hogy amikor az Úr igéjéről beszélünk, akkor hát majd mindjárt megnézzük, hogy mi köze van hozzá, jó? Mi mindig a beszédnél tartunk. Jézus beszélt erről, azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. És arról beszél Jézus, hogy ami ott van belül, ami ott van a te szívednek a kincse, abból fogsz előhozni, abból a raktárból fogod előhozni a dolgokat. Én azt szoktam mondani, amikor beszélgetek valakivel, hogy nem rosszul mondtad. Tehát, hogyha valaki szabadkozik, hogy jaj, bocsi, ezt rosszul mondtam. Nem mondtad rosszul, jól mondtad, mert azt mondtad, ami a szívedből jött. Azt mondtad, és úgy mondtad, ami a szívedből jött. Mert a szív teljességéből szól a szá. Ami a szívedben van, az fog kijönni belőled. Lehet, hogy nem úgy fogalmaz, vagy lehet, hogy magadban felülbírálod, hogy te rosszul fogalmaztad, vagy bántó voltál. Hát azért voltál bántó, vagy azért úgy fogalmaztad, mert az jött ki a szívedből. Vagy azt érezte a másik. Mert az van a szívedben, az jön ki belőled. Hát Jakab nagyon sokat beszél erről. Jakab 3 szinte csak erről szól, ez az egész fejezet. Ezt most fel fogom olvasni. Mert mindnyáján sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Emlékeztek, mit olvastunk a 144 ezerről? Szájukban nem találtatott álnokság, mert fethetetlenek. Hát Jakab is ezt mondja róluk, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét megzabolázni. Mert a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajukat is, noha mi nagyok is erős szelek hajtják őket, mégis egy igen kis kormányrúddal oda irányítja a kormányos, hova akarja. Ugyanígy a nyelv is kicsintag, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy kicsintűz milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv tagjaink között olyan, amely beszennyezi az egész testet, lángba borítja az egész életünket, és maga is lángba borul a gyehennától. Hát szép kis kép ahhoz képest, hogy az elején arról beszélt, hogy ha valaki nem vétkezik beszédben, az tökéletes, az közben ehelyett azt tapasztaljuk, hogy az egész testünket beszennyezi, meg gyehennába borítja az egész testünket, meg mindent, ő maga is. Tehát húha, ez így nem egy bizalomgeresztő kép. Mert mindenféle vadállat, madár, csúszómászó és tengeri lény megszelídíthető, és az ember meg is szelídítette, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel van tele. Miért? Miért nem lehet megszelídíteni? Miért van szó, hogy rosszul fogalmaztam meg? Mert az jött ki a szívből, hát pontosan erről beszélünk. Hát nem rosszul mondtad, hanem az jött ki a szívből, ami ott van. Azért nem lehet megszelídíteni a nyelvet. Mert a szívből jön az, ami a szájon kijön. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük. Hó, van alternatíva? Azt mondja, hogy nem kellene így lenniük. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édest és keserűt? Avagy testvéreink, teremhet a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? A sós forrás sem ad édes vizet. Hát akkor most hogy van ez? Hogy van ez, hogy akkor most, meg hogy a újjászületett emberekről is beszélünk, mert azt mondjuk testvéreim. Hát miért van az, hogy mi mindig fakad rossz az emberből? Megmagyarázza ezt is. Figyeljetek meg. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szerítséggel. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek is, ne hazudjatok az igazság ellen, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, lelki és ördögi. Ott az a szó áll a lelki helyén, hogy pszichikosz. A psziché az a lélek. Tehát ez lelki. Földi, lelki és démoni egyébként az a szó van ott. Démoni. Akkor mi az oka annak, hogy keveredés van? Mi az oka ennek? Így van. A lelki működés. Úgy fogalmaznám meg. Lélek szerint járunk, nem pedig szellem szerint. Tehát azt mondja, hogy ez földi. Hát honnan való a földi? Nektek honnan van a földi életetek? Ádámtól. Hát amit kaptunk, nem? Ezt kaptuk a szüleinktől. Hát ezt mondja Jakab. Ez azért van, mert azt élitek, amit kaptatok. Amit hoztatok magatokkal. Amit megszoktatok, az a lelki működés. És azt mondja, hogy ez démoni, ez ördögi. Tehát, hogy az ördögök ugyanezt csinálják egyébként, tehát csak szólok. Ezen nincs mit dicsekedni. Tehát, hogyha te csak úgy működsz, ahogy eddig működtél, akkor azzal nem nagyon dicsekedjél, mert az nem jó. Most Jakab így egyébként leosztja az embereket, tehát ő aztán keményen megmondja a tutit, nem ad különösebben megoldás sem, csak megmondja, hogy mi lenne akkor a helyette a jó. De majd megmutatom nektek azt is, hogy akkor mi a megoldás. Mert ahol irítség és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békesség szerzőknek. Tehát megmondja, hogy oké, akkor van egy másik élet. Van egy másik működés is. Tessék, az így működik. És az, hogyha ti nem így működtök, vagy én nem így működök, azon nincs mit büszkélkedni, az azt mondja, hogy ne hazudjatok az igazság ellen, ne azt mondjátok, hogy hát már pedig ez így jó, ahogy vagyok. Nem, azt mondja, hogy ez ennek nem így kéne lennie. Volt itt Jakabnál is egy nagyon fontos kifejezés, és erre szeretnék rátérni. Ez a felülről való bölcsesség, ez nem képmutató. Tudjátok, ez a képmutatás dolog, ez azért érdekes, mert ki szokott képmutató lenni? Magadra, érted? Na ez a válasz, amit általában nem szoktak az emberek mondani. Mindig más szokott képmutató lenni, nem? Hogy ez meg az, milyen képmutató. De hát ez, amiről szeretnék nektek beszélni most egy kicsit. Mert itt kezdődik a probléma. Timóteus levélben ezt mondja Pál apostol, 1 Timóteus 1:5, a rendelkezés célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Péter ugyanezt mondja, 1 Péter 1:22-23. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre, a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Látjátok, hogy szinte szó szerint ugyanazokat mondja, mint Pál. Szó szerint. Ugyanazokat a szavakat használja. Tiszta szív. Képmutatás nélküli szeretet. Jó lelkiismeret. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó ígé által. Na erre majd visszatérek a legvégén, erre a szakaszra. De most arra szeretném, hogy fókuszáljunk, hogy azt mondja, hogy képmutatás nélküli szeretet. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy nem kéne ezeknek így lenniük, nem kéne ezeknek így lenniük, hogy az ember ilyet is mond, meg olyat is mond, áld is, meg átkoz is, nem kéne ezeknek így lenni. Hát akkor hogy kéne lenni? Hát akkor próbálkozzunk jónak lenni, ezért mondtam, hogy ne hallgassa az, aki még nincs újjászületve, meg még kiskorúságban van, mert az nem fogja érteni, hogy miről beszélek, mert lehet, hogy azt gondolja, hogy hú, hát akkor ennek neki kell feszülni, és akkor majd én nagyon jó leszek. Hát nem leszel nagyon jó attól, hogy te nagyon jó akarsz lenni, csak rosszabb leszel tőle. Tényleg, nem viccelek, rosszabb leszel tőle, hogyha nagyon jó akarsz lenni. Viszont azt mondja, hogy nem kellene ezeknek így lenniük. Tehát az, hogy te megpróbálod a szádat tartani, vagy szépen beszélni, vagy jönnek ezek a mondatok, hogy jaj, hát nem úgy akartam mondani, vagy nem azt akartam mondani, vagy biztos rosszul fogalmaztam. Tudjátok, hogy ez mi? Köszönöm, Marci. Ez a képmutatás. Ez a képmutatás. Egy jobb képet akarsz magadról mutatni, mint ami a valóság. Jobb színben akarsz feltűnni, mint a valóság. Mert a valóság az mi? Hogy ez miért van? Miért jön ki ugyanabból a szájból átok és áldás? Megmondja Jakab. Hogy? Ezt mondja a szíve, de konkrétan mi történik ilyenkor? Miért az jön ki? Mert lelki módon működsz még. Mert lelki módon működök. Azért az jön ki. Tehát, hogy nem az, hogy hát, hogy rosszul fogalmaztál, jól fogalmaztál azért, mert lelki módon működtél. Úgy fogalmaztál, ahogy működtél. Úgy cselekedtél, ahogy működtél. Ne akard úgy csinálni, mintha. Nem fog menni, úgyse tudod úgy csinálni, mintha. Akkor fogod úgy csinálni, ha úgy is van. Hogyha tiszta szívből, jó lelkiismeret és képmutatás nélküli hitből fakad az a szeretet. Ha van mögötte valóság, vagy úgy is fogalmazhatnám, hogyha meggyógyult a lelki működése, de erre majd visszatérek. Arról szeretnék most beszélni egy kicsit, hogy ez az egész kérdés, a megszentelődés kérdése, amiről most beszélünk, mert látjátok, hogy ez a megszentelődésről szól. Ez nem üdvösség kérdés. Még. És ezt még egyszer felolvasom nektek. Jelenések 11-ből. Ez a két tanú, ez 1260 napig fog profétálni, 3,5 év után lezárul a történelem. Ez az én meggyőződésem. Azt írja róluk, hogy hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, hogy a profétálásuk idején ne legyen eső. Hogyha nincs eső, akkor mi van? Szárasság van. Mit jelent az eső? Élet, Isten ígéje. Hogyan mondanátok másként? Mit jelképez az eső? Áldás. Mi által van áldás? A szellem által van az áldás. Így van. Ami Isten ígéjének a hallásából fakad. Az ő profétálásuk idén nem lesz eső. Tudjátok, számomra ez adott nyugalmat abban, hogy most még nem kell kizárólagosságot hirdetni senkinek. Isten mindenhol munkálkodik, ő neki mindenhol vannak gyermekei, megtévedt gyermekei is vannak bőven, de azok is az ő gyermekei. Na ez az a pont, amikor nem lesznek össze-vissza gyermekei. Mert az ő prófétálásuk idejében nem lesz eső máshol, mondhatnám így. Egyébként csak szólok, amikor Illés azt mondta, hogy ne legyen eső, ő is szomjazott?
Nem.
Ő nem szomjazott. Ő, de őről Isten gondoskodott. Patakból ivott, elküldte a sarátajözvegyhez. Ő, köszöni szépen, ő jól volt. Csak éppen a többieknek nem volt eső. Szóval ez én meggyőződésem. Tehát az Isten nem egy összevisszaságban fogja lezárni ezt a történelmet. De most még nincs itt ennek az ideje, és ezt azért hangsúlyozom, mert amikor emberekkel beszélünk, vagy más, akár a közösségünkbe ellátogató emberekkel, vagy olyan emberekkel, akik velünk voltak, de most nincsenek, vagy más közösségbe járnak, vagy ebben, vagy abban nem értünk egyet, ez nem azt jelenti, hogy akkor kiátkozzuk egymást, és akkor nektek, Sanyi. Szeretném nektek ezt az igéből is megmutatni, hogy most jelenleg nem erről van szó. Jakab is, Pál is ugyanerről beszél, nem olvasom fel nektek, Jakab 4-ben. Jakab azt mondja, ne gyalázzátok egymást testvéreim, aki gyalázza vagy elítéli testvérét, a törvény gyalázza. Ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat? Pál ugyanezt mondja, ki vagy te, hogy más szolgálja felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Róma 14.4. Ugyanakkor, ezt is mondja, 1 Korintus 5, 11-től 13-ig, tudom, már kezd unalmas lenni, sokszor idéztem az előző alkalmakon, de most lehet megérteni, hogy akkor miért van az, hogy mégis ítélkezünk a belüllevők felett. Azt mondja, hogy most tehát írok nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit testvérnek neveznek, de parázna vagy kapzsi vagy bálványimádó vagy szitkozódó vagy részeges vagy rabló, az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívül levők felett ítélkezzen, nem, de ti is a belül levők felett ítélkeztek. Hát akkor most hogy van? Egyszer azt mondja, hogy ne ítélkezzél a másik felett, a fele barátod felett, meg a más szolgája felett, tehát Krisztus szolgája felett, te ne ítélkezzél, utána meg azt mondja, hogy a belül levők felett ítélkezünk. Hát melyik az egyik ítélet, meg melyik a másik ítélet? Tehát amikor azt mondja, hogy ne ítélkezz a másik szolgája felett, akkor az mit jelent? Oké, köszönöm, Kata, hogy üdvözül-e vagy sem. Tehát amikor azt mondja, hogy ti nem mondjátok már ki, hogy akkor az ember most meg fog-e menekülni, vagy nem. Jó, tehát ezt felejtsétek el, hogy ilyenről hoztok ítéletet. Hogy ő neki aztán Sanyi, vége van. Viszont arról meg nagyon is kell ítéletet hozni, hogyha van akinek a viselkedése romboló, akkor azzal nem szabad kapcsolatot tartani, attól meg kell vonni a közösséget. Hát, ha észhez tér egyébként, ott Korintusban ez is történt. De akkor sem a felett hozunk ítéletet, hogy neki akkor annyi. Mert ezt mondja Pál apostol pár fejezettel korábban, hogy más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, és neki örök kárhozat a sorsa. Nem ezt mondja, nézzétek meg. Kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Tehát körülbelül úgy, hogy leég a házad, és mindent elveszítettél. De a bőröd megmaradt, szóval túlélted. Tehát ezt Pál apostol mondja, hogy figyeltek, az, hogyha valaki fát, szénát, pozdorját épít rá, tehát az nem olyan életet él, amit az Úr elgondolt neki, vagy úgy is fogalmazhat, nem megszenteletlen életet él, attól még megmenekülhet az ember. Csak úgy, mint a tűzön ment át. Gyakorlatilag egy értelmetlen életet élt, de azért megmenekül, mert újjá van születve, ha újjá van születve, ez fontos, arra az alapra épít. Aki nincs újjá születve, az nem fog csak úgy megmenekülni. Mi következik ebből? Tehát számomra ebből van egy nagyon-nagyon gyakorlati tanulság. Péternek mondja ezt Jézus. János evangélium 21. fejezetében van feljegyezve. Jézus pedig azt válaszolta, János kapcsán mondta, János apostol kapcsán. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Ez egy nehéz dolog. Nem arra tekinteni, hogy mit csinál a másik, hol tart, meg fog-e menekülni, nem fog megmenekülni. Majd ezt az Úr tudja. Az ő tulajdonurának áll vagy esik. Mert hogyha van neki egy ura, akkor fogja tudni az ő ura vezetni őt. Akkor is, hogyha most meg van tévedve. Mert hogyha hallja jó pásztor hangját, majd erre mindjárt kitérek. Tudjátok, meg most térek ki. 1 János 4, 6-8-ig. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévejgés szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Tehát nagyon egyszerű a képlet. Azt mondja, hogy mi az Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Tehát nekem nem kell azon agyalnom, hogy hogy a másik most így tévejeg, meg úgy tévejeg. Nagyon egyszerű, mi a képlet, mit kell csinálni. Egyrészt őt kell követni, másrészt pedig szeretni kell, így van, tehát élni kell azt is. Isten igéjét szólni. Ennyi. Mert aki ismer Istent, az hallgat ránk. Tehát nagyon egyszerű a képlet, csak szólni kell tisztán, egyenesen Istennek az igéjét, és aki ugyanazt a rádiócsatornát hallgatja, mint mi, az meg fogja hallani. Nagyon egyszerű a képlet. Nem kell elbonyolítani a dolgot. És lehet, hogy valaki most még nem hallja, és majd később meghallja. És aki most nem hallja, és később sem hallja, azt akkor sem fogod tudni fülhallásra bírni, hogyha lyukat beszélsz a hasába. Meg működvelő gondviseléssel mindent megteszel érte. Mert nagyon egyszerű a képlet, nem arról van szó, hogy most rám hallgat-e. Nem én vagyok az ura. Nem én vagyok a pásztora. Ha a jó pásztor hangját nem hallja valaki, az enyémet minek hallgassa? Azt mondja János, így folytatja, 1 János 4.16-tól, és mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Hát itt már nagyon érdekes vizekre kezdünk evezni. Meg azt mondja János is, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Tehát itt most megint témánál vagyunk. Mitől lesz bizodalmunk az ítélet napjához? Egyrészt, hogy Isten szeret minket, tehát Isten mindenkit szeret. Azt még sincs mindenkinek bizodalma az ítélet napjához. Hát akkor hogy van ez? Mit jelent megismerni? Megismerni? Benne lenni, igen. Még mit jelent? Mondjátok. A gyakorlatban mit jelent ez? Hogy? Ő vezet? Vezetése. Még több. Még több. Az Isten szeretetében. Szeretetben maradni. Mit jelent ez? Jó, nehéz megfogalmazni egyébként. Én azt mondanám, hogy ebben a szeretetben leledzeni, lubickolni, élvezni. Erről szólnak a napjaim, minden dolgom, minden, ami körülvesz, ami történik velem, ezen a szemüvegen keresztül nézem, élem, látom, cselekszem. Minden erről szól számomra. Na ez az a biztonság érzet, ami elég az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Amint Krisztus van, ugye róla beszél, amint Krisztus van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hát, na ez nagyon-nagyon érdekes. Hogy mi ennek a gyakorlata? Figyeljétek meg, 1 János 3.2.3. Mert ez most most a végcélről beszéltünk, de mi az az út, ami ide vezet? Szintén János beszél erről. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogy a nő is tiszta. Hát bocsássatok meg, de nekem erről az jutott eszembe, ez a tükröm-tükröm. Amikor mi belenézünk a tükörbe, kit látunk? Amikor te belenézel a tükörbe, kit látsz? Azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Szóval kit látsz a tükörbe nézve? Kit látsz? Kit látsz? Hát, hogyha még magadat látod, akkor az úgy, az annyi is. Kit látsz, amikor a tükörbe nézel? Tudom, most nem azt az igét hoztam nektek, amiből ezt kitalálhatnátok. 2 Korintusban beszél erről Pál, hogy mi az Isten dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük. Szóval kit látsz, amikor a tükörbe nézel? Az Isten dicsőségét. Kevés. Kit látsz? Miről beszél itt János? Tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. És meg fogjuk őt látni, amint van. Itt most a végső dologról beszél, de hogy amikor a tükörbe nézel, kit látsz?
Krisztust.
Hát erről beszél. Mert hogy azt mondja, hogy hasonlókká leszünk ő hozzá. És azt mondja, hogy akiben megvan ez a reménység, az mind megtisztítja magát, ahogy a nő is tiszta. Oké, most én lehet, hogy nem vagyok annyira koszos, de talán ti már voltatok koszosak, én már voltam biztosan. Volt olyan, hogy koszos voltam, és belenéztem a tükörbe, és mit láttam?
Uh-huh.
Miért mostam meg az arcomat, meg a kezemet, meg mindent? Miért néztem a tükörbe? Az a kosz. Az a kosz. Az a kosz, az én vagyok?
Nem.
Ah. Tehát amikor belenézek a tükörbe, akkor azt akarom meglátni, hogy mi az, ami én vagyok, és mi az, ami nem. Nem igaz? Hát ezért nézel bele a tükörbe, hogy megmosd magadat, hogy van ott valami szmötyi, vagy folt, vagy szösz, vagy akármi, és azt leszeded, mert az nem tartozik hozzám. Hát honnan tudom, hogy mi tartozik hozzám? Mi tartozik hozzám? Mit látok a tükörben? Jézust látom a tükörben, mert annyi tartozik hozzám, amennyi ő benne van. Amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Az összes többi az kosz, az nem én vagyok. Nagyon érdekes, amiről itt János beszél, figyeljétek meg. Tehát hogy ez azt mondja, hogy akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogy a nő is tiszta. Mert a tükörben azt nézem, hogy ő milyen. És ami nem odaillik, az, annak nincs helye, az nem én vagyok. János első fejezete, János első level első fejezete is ugyanerről beszél. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő ígéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Megint csak tükör. Amikor belenézel a tükörbe, és azt látod, hogy koszosnak látod, és azt mondod, hogy de hát én ez vagyok, én ilyen koszos vagyok. Akkor ezzel mit csinálsz? Hazuggá teszed őt. Akkor sötétségben jársz, hazudsz, és nem az igazságot teszed. Tehát, hogy azt mondod, hogy hát, hogy én ilyen vagyok, vagy ez így jó, és nem azt nézed, hogy Jézus milyen, és én pedig nem olyan vagyok, mert ez rossz megfogalmazás, mert én milyen vagyok. Én olyan vagyok, mint ő. Mi úgy vagyunk ebben a világban, hogy a nő van. Tehát amitől megtisztít minket, az azért tisztít meg, mert nem én vagyok. Lemossa azt, ami nem oda való. Ami nem én vagyok, az nem az én részem. Az lehet, hogy hozott dolog. Mindjárt is kitérünk a végén. Tehát amikor valaki a világosságban jár, az nem azt jelenti, hogy akkor mindent tökéletesen is jól csinál, és nem hibázik, hanem mit jelent a világosságban járni? Milyen képet ad ez nektek? Őt követni, de itt konkrétan milyen képet ad nektek? Mit jelent a világosságban? Köszönöm szépen, egy tisztulás. Tehát az, aki a világosságban jár, az folyamatosan tisztul. Aki nem tisztul folyamatosan, mert azt mondja, hogy ő már készen van, az nem a világosságban jár. Nagyon egyszerű a képlet, tehát olvassátok el magatoknak. Na, beszéljünk akkor erről. Erről a megtisztulás útjáról. Szeretném egy kicsit gyakorlatibbá tenni. Nem fog beleférni. Tehát tényleg annyi minden van ebben a témában, hogy nem fog beleférni ebbe az alkalomba, de szeretnénk nektek egy kis támpontot adni. Sőt, szeretném elétek tenni Efézus levél 4. és 5. fejezetét, hogy olvassátok, kutassátok, elmélkedjetek rajta, mert ott írja le Pál apostol ezt gyakorlati szempontból. Ígérem, hogy fogok még erről beszélni, hogyha Isten is engedi. De Azért nem szeretnék szó nélkül hagyni benneteket ebben a kérdésben. Nem fogom felolvasni az egészet. Kiemelek belőle néhány dolgot, mert sok. Először is azzal kezdi Pál Efézus 5-ben, hogy szeretett gyermekek vagytok. Éljetek úgy, mint szeretett gyermekek. Tehát, hogyha te még nem vagy újjászületve, akkor ezt nem fogod tudni csinálni. Nem fogsz tudni megtisztulni sem. Mert amíg nem vagy újjászületve, addig nem vagy szeretett gyermek. Azt mondja, hogy paráznaság és bármiféle tisztátalanság vagy kapcsán, míg szóba se jöjjön köztetek, amint ez a szentekhez méltó, sem trágárság vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapcsának, vagy bálványimádó, sincs örökség az a Krisztus és Isten országában. Most erre szeretnék egy pillanatra kitérni, hogy hát akkor itt cselekedetekről beszél, vagy nem. Panázna, tisztátalan, kapzsi, bálvány, imádó, stb. Korintus levélben ugyanezeket mondja, vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Isten országát, ne tévejégetek, mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók, nem olvasom fel, lehetne még egyébként sorolni a sort, nem fogják örökölni Isten országát, pedig ilyenek is voltak közöttetek, de megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok az Úr Jézus nevében, és a mi Istenünk szelleme által. Ez nagyon fontos dolog, hogy mit mond rólatok, hogy ti hol vagytok ebben a képletben. Így van, azt mondja, hogy ilyenek voltatok közöttetek, de most már nem ezek vagytok, mert megvagytok mosva, megvagytok szentelve és megvagytok igazítva. Tehát ti már nem ezek vagytok. Egyébként Pál ugyanezt mondja Efézus 5-ben is. Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jönne Isten haragja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Tehát figyeljétek meg, hogy attól vagy te a világosság gyermeke, hogy úgy jársz, vagy azért jársz úgy, mert a világosság gyermeke vagy. Tehát akkor nem attól vagy a világosság gyermeke, hogy úgy jársz, hanem attól jársz úgy, mert a világosság gyermeke vagy. Ne tegyük a kocsit a ló elé. Mert nem fog menni. Tehát attól fogsz úgy járni, mert világosság vagy az Úrban. Mert kilettél emelve abból a régi életből. Tehát sötétség voltál, most pedig világosság vagy az Úrban. Olyan emberekről beszél, akik újjá vannak születve, és vannak olyan emberek, akik újjá születtek, és nem járnak a világosságban. Ezért mondja ezt Pál apostol, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Nem járnak hitben, de ettől még világosság az Úrban. Máskülönben nem tudnának világosságban járni. Na nézzük a folytatást. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy miért kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Nem tudok erről a szakaszról eleget beszélni, fogok még róla beszélni. Most csak annyit szeretnék mondani nektek, hogy Pál apostol nagyon egyértelműen beszél arról, hogy ahhoz, hogy te világosságban járjál, ahhoz mit kell tenned a sötétséggel? Leleplezni. Azt mondja, hogy le kell leplezni. Napvilágra kell hozni. És az elején, hogyha emlékeztek rá, amikor elkezdtük ezt az egész kérdést, ott a fedhetetlenség, meg szájukban nincs hamisság, meg álnokság, hát pont erről beszéltünk. Vannak olyan dolgok az ember életében, amik sötétségben vannak. amiket nem mersz, amikről nem beszélünk, amiket nem mersz bevallani magadnak, vagy másnak, amik fájnak, túlságosan fájnak, hogy helyre pakold, vagy hogy engedd, hogy az Úr helyre pakoljon téged. Egészen addig, amíg nem engeded ezekre a területekre Isten gyógyítását, addig sötétségben maradsz. Ez a valóság. Egyetlen módon lehet világosságot gyújtani az életednek minden területén, le kell leplezni. Napvilágra kell hozni, és ahová behatol ez a világosság, ott feltámadás erejét fogsz tapasztalni. Felragyog neked a Krisztus. És amikor ki tudod mondani az életed egy-egy területén, hogy én azért működök úgy, mert én azt hoztam, vagy mert velem ezt és azt csinálták, és ez gonoszság volt, nem szerettek engem, nem azért viselkedek így, mert én ez vagyok, hanem mert én ezt hoztam, és ez nem vagyok többé, és majd szépen el fogom mondani majd későbbiekben, hogy ezt hogy lehet még csinálni, mert ennek van egy gyakorlata. Ebben mögött van egy harc, ebben van egy gyógyulás. De ez az, ahogyan az ember el tud távolodni. Ne legyen részem, nincs közöm hozzá. Ez már nem én vagyok. Megnéztem a tükörben, hogy ki vagyok én. Bocsi, de ez kosz. Ez nem én vagyok. Efézus 4-ben ugyanezt mondja. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki csalárd kívánságok által megromlott. Gyökeresen újítsátok meg gondolkodásotokat, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot. Mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Hát ez is egy óriási dolog. Tudjátok, milyen nehéz kimondani azt, hogy mi van valójában? Igazából mi van bennem, de amint kimondod, a kimondás az a megszabadulás útja. Mert amíg nem mondod ki, addig sötétségben van, és sötétségben is marad. Mondd ki, hogy mi van, egyébként nézzétek meg, hogy mit mond utána. Ám haragudjatok! Lehet haragudni. Tudod, mit sokkal jobb, hogyha kimondod, hogy te most dühös vagy valami miatt, vagy rosszul esett neked valami, mint hogyha magadba folytod, és úgy csinálsz, mintha. Mert az a képmutatás. És tudjátok, hogy az emberek ilyen játszmákban élik az egész életüket? Mindenki. Nem csak a Jóska Pist ott a utcasarkon, meg a nem tudom, valahol, meg ott a parlamentben, nem, te is, én is. Ilyen játszmákban éljük az életünket egészen addig, amíg ki nem mondod, hogy mi az igazság, és napvilágra nem hozod. Egészen addig mennek a játszmák. Majd erre visszatérünk még a gyakorlatban, csak szeretném nektek megmutatni, hogy ez a tisztulási folyamat, ez kemény munkával jár. Ez azzal jár, hogy te hitáltal megéled azt, hogy te világosság vagy, és világosságra hozod a sötét titkokat az életedben. Mert mindenkinek vannak, nekem is voltak. Meg még talán vannak is, majd az Úr megmutatja mindet szép sorba. De azért járok a világosságban, mert engedem, hogy az Úr végezze ezt a munkát. Nem akarok hazugságban járni, képet mutatni, olyat mutatni, ami nem vagyok. Olyat mondani, ami nem valóságos. Csak úgy tenni, mintha. És ám haragudok is, igen, haragszom, hogyha arról van szó. Kimondom, hogyha nekem valami nem tetszett, de nem hagyom, hogy a nap lemenjen a haragomon. Hát ez a másik oldala. Hogy engedem, hogy az Isten meggyógyítson közben. Majd erről fogok beszélni később, hogy mit jelent az érzelmi gyógyulás, meg a lelki gyógyulás a gyakorlatban. A nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzik, hasznos munkát végezzen a kezébe, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Ez gyakorlati változtatásokkal is jár. Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Isten szent szellemét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Azt mondja, hogy ne jöjjön ki a szátokból. Emlékeztek, hogy mit mondott, hogy akinek semmi rossz nem jön ki a szájából? Az tökéletes ember. Tehát tulajdonképpen ugyanezt mondja Pál apostol is, nem kell elmennünk Jelenések könyvéig, mert igazából ez lenne a normális. Jakab azt mondja, hogy nem kellene ezeknek így lenni. Tehát nem csak valami elit zsidó csoportról beszél ott Jelenések könyve, hanem valójában ez a normális keresztény élet, amihez felnövekszünk. Tehát a világosság útján járunk, és közben tisztulunk. De ez az út, vagy ez a cél. És azt mondja, hogy ezeket a dolgokat, amik voltak bennetek, ezeket ki kell vetni. Mint amikor kiviszed a szemetet a házból. Ki az, aki otthon gyűjti a szemetet, és a szoba közepén úgy gyűl a szemétkupac? Van ilyen egyébként, brutális, durva, és visszataszító, és szörnyűséges. De egy normális ember azért a szemetet azt kiviszi, megszabadul tőle, büzölögjön ott a szemétdombon, mi éppen a héten vittünk szemetet, hú, de jó volt tőle megszabadulni, el sem tudom mondani, mennyi, mert nem, nincs szemétszállítás a tanyán, és nekünk kell elvinni a szemetet. Tudjátok, hogy mekkora meló gyűjtögetni a szemetet, és akkor egy idő után az ember kerülgeti, és amikor végre kiviszem a szemétdombra, és megszabadulok tőle. Na hát ez legalább akkora megszabadulás. Keserűséget, indulatot, haragot, mindent kidobálni onnan, az nem én vagyok, az nekem nem kell. Ez nem az én életem részem, hogy hogy lehet ezt kidobálni, na, arról majd beszélünk később, de akkor is azt mondja, hogy ez nem te vagy. Annak nincs ott hely az életemben.
Igen.
Erről a gyakorlat, ennek a gyakorlatárlerről még fogunk beszélni, de szeretném most nektek megmutatni azt, hogy mi ennek az egésznek a kifutása. Még egyszer visszatérnék ide a nagy képhez. Készen a mennyegzőre. Tudjátok, a bárány mennyegzőjéről beszél az ige, amikor Jézus visszajön, és az övéi vele együtt fognak örülni. Róma 8-ban azt mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Hát, hogyha Isten fiai megjelentek volna, láthatóvá lettek volna már, akkor a teremtett világ már megszabadult volna a romlandóság rabságából. Nem mi várjuk Jézust. Egy várakozásról beszél az ige. Miről beszél? Ki vár? És mire vár? Az is igaz, hogy Jézus vár, hogy készen legyen, de itt miről beszél? A teremtett világ vár kire? Jézusra?
Isten
fiaira vár. Tehát arra, hogy Isten fiainak dicsőségének szabadságára megszabaduljanak. Látni akarja a teremtett világ a te és az én életedben azt a dicsőséges szabadságot, amiről ma beszéltünk. Látni akarja a te és az én életemben a teremtett világ, hogy Jézus működik. Hogy a te és az én arcomon, a te és az én életemen Jézust láthatják meg. Ez van a homlokunkra felírva. Az Atya is Jézus neve. Ezt várja a teremtett világ. Nem mi várjuk Jézust, a teremtett világ vár ránk. És nem akárkikre, hanem arra, hogy megláthassák, nyilvánvalóvá legyen, le legyen leplezve, mint amikor készen van egy műalkotás, vagy egy szobor, és akkor le van takarva, és akkor elmennek a nagy avat ünnepség, mindenki készíti a kamerát, meg minden, és akkor egyszer csak lerántják a lepret, és hú, de fantasztikus, tudjátok? Na erre várnak. Erre a leleplezésre. Egy proféciát mutatok nektek. Malakiás könyvéből. Ami pont erről az időről fog szólni. Amikor erről tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr figyelemmel kísérte és meghallgatta. Beírták szín előtt emlékeztetőül egy könyvbe azokat, akik félik az Urat és megbecsülik a nevét. Azon a napon, amelyet szerzek, ezt mondja a seregek ura, tulajdonommá lesznek, és megkímélem őket, ahogyan az ember kíméli a maga fiát, és aki szolgál neki. Akkor ismét meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja, és a között, aki nem szolgálja őt. És figyeljetek meg, hogy mikor mutatkozik meg ez a szemmel látható különbség. Mikor lesz ez a nap? Mert íme eljön a nap, és ízzik, mint a sütő kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap, ezt mondja a seregek ura, és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem ágat. Ki az, aki már égetett életében? Mi maradt utána? Hamu. Erről beszél. És nektek, akik félitek a nevemet, föltámad az igazság napja. Szárnyi alatt gyógyulás lesz. És kimentek, és úgy ugrándoztok, mint a hízlelóból kikerült borjak. Tudtok olyan történetet, ahol emberek sütőkemencébe, vagy valami kemencébe kerültek, és nem ártott nekik a tűz? Dániel könyvében. Dánielnek a társai, Sidrák, Misák és Abednégó, ugye ez a babiloni nevük volt. Így van. És azt mondja, hogy ott volt egy negyedik, aki betakarta őket. Az ő szárnyaival, most mondhatnám így Malakiás könyvének az képével, az ő szárnyaival betakarta őket, és ezért nem égtek meg ott a sütőkemencében. De tudjátok, van itt egy nagyon fontos dolog. Azt mondja, hogy szárny alatt gyógyulás lesz. Ki nem akar gyógyulni, az meg fog égni. Tehát nem lehet gyógyulás nélkül megszabadulni a végén. A végén, hangsúlyozom, a végén. Tehát amikor eljön az a nap, akkor egyértelműen ketté lesz választva az emberiség. Akkor egyértelmű lesz a különbség, és akik nem gyógyultak meg, vagy úgy is fogalmazhatnám, nem járták végig a megszentelődés útját, azok nem fognak megmenekülni. Én ezt olvasom Isten igéből, és biztatlak benneteket, tegyétek próbára, vizsgáljátok meg. Szeretnénk nektek még mutatni néhány igeverset. 2 Péter 3-ból. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Na ez a sütőkemenc, amiről Malakiás beszélt, látjátok? De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Szóval várod az Úr Jézust? Hogyan várod? Sietteted? Vagy éppen késlelteted? Hogy lehet siettetni? Hogy lehet siettetni? Köszönöm. Az én személyes, egyéni gyógyulásommal. Ez az egyetlen mód, hogy Jézus eljövetelét siettessük. Az én egyéni, személyes gyógyulásommal. Hogy járom azt az utat, aminek a vége a teljes tisztaság, és Jézusnak a tökéletes visszatükröződés. És ez egyetlen út. Nem fog Jézus hamarabb visszajönni. Azért felövezve, szintén Péter, csak most az első leveléből olvasom, ebből már több idézetet olvastam nektek, de most szeretném így egybe felolvasni, hogy lássátok, hogy erről beszél Péter, erről, amiről ma beszéltünk. Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Ő ugyan a világ teremtetése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket, képmutatás nélküli testvéri szeretetre a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elhull a virága, de az Úr beszéde örökké megmarad. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter ugyanerről beszél. Azt mondja, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz a megjelenésekor. Ő kegyelmet hoz, ez a kegyelemmel most rendelkezésetekre áll. Mire? Milyen célból? Milyen célból áll rendelkezésre ez a kegyelem? Hogy megszentelődjünk, így, mert erről beszél, hogy szentek legyetek egész életviteletekben, az Istennek az akarata. Tehát ezért van a kegyelem, ez az Istennek az áldásai mindezt szolgálják, hogy te azt az életet tudjad élni, amit ő elgondolt számodra, hogy meggyógyuljál, hogy megtisztuljál, hogy szabad legyél. És azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek ebben, hogy ez legyen a ti gondolkodásotoknak a kitöltője. Hogy én ezt az életet élem, és én járok ezen az úton is tisztülök, és egyébként olyan nincsen, hadd mondjam ezt el nektek, nincsen olyan, hogyha valaki jár ezen az úton, és el fog veszni. Ez az én meggyőződésem. Nincsen olyan. Aki ezen az úton jár, tiszta szívvel ráadja az életét arra, hogy ő a világosságban akar járni, annak egy fikarcit nem kell aggódni azért, hogy még nem tartok ott. Mert nem erről beszéltem, így van, halleluja, dicsőség Istennek, ezért mondja Pál, vagy Péter, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben. Mert nem, ezzel kezdtem is, majdnem ezzel is fejezem be, hogy nem a te munkád. A te részed benne van, de nem te csinálod. Ezt Isten csinálja benned. És hogyha te részt veszel ebben a munkában, csak részt venni tudsz, nem te csinálod, részt veszel ebben a munkában, ő elvégzi addig a napig. És nem kell félned attól, hogy elég jó vagyok-e már. Nem, ezt a kérdést ezt soha nem szabad feltenni. Te sosem leszel elég jó. Jézus az elég jó. Örökké. Mindörökké. Neki legyen dicsőség. Ámen. És azt mondja, ti mint engedelmes gyermekek. Hát a gyermek az, ő találja ki, hogy mit kell csinálni. Legalábbis ebben a kontextusban pont nem. Az engedelmes gyermek az mit csinál? Amit mondanak neki a szülei, így van, tehát most csináld meg azt, most csináld meg azt, és szót fogad a gyermek, igaz, kisfiam? Szóval azt mondja, hogy mi csak csináljuk az ő programját. Majd ő tudja, hogy mikor van itt az ideje, minek mikor van itt az ideje, és csak csináljuk azt. És ami a régi életünket illeti, ezt is nagyon sokszor idéztem, és még fogom is, ő kivásárolt minket az atyáinktól örökölt hiába való életből. Tudjátok, az atyáinktól örököltünk egy jó nagy batyut. Amikor valaki örökséget kap, amikor meghalnak a szülei, akkor mi történik az örökséggel? Hogyan? Van egy fontos lépés ennek. Lehet, hogy erre nem gondoltatok, van egy hagyatéki eljárás. Hogy? Hogyan? Csak úgy? Automatice? Hát nem, nem automatice, hanem van először egy hagyatéki eljárás, ugye ezt a helyi illetékesek, a hatóságnak az illetékesei, jegyző, kisbíró, király, ispán, akárki, vagy falu, akár nem tudom, az éppen intézni fogja, hogy akkor most melyik örökség ki lesz. Tudjátok, az atyáinktól örökölt hiába való életet is el kell hagyatékoltatni. Mit kell vele csinálni? Le kell mondani róla. Tudjátok, hogy amíg van egy örökséged, és részes vagy benne, addig az jogilag téged illet. Kivéve, ha nem mondasz róla. A hagyatéki eljárás.
Mert lehet, hogy adósságot hagyott rá.
Az is lehet, hogy adósságot hagyott rá, ez nem túl jó, de azt mondja, hogy ti meg vagytok ebből vásárolva. Szóval el kell hagyatékoltatni azt a régi életet. Nem, nincs mese. Erről beszéltünk, ugye a sötétség titkait felszínre kell hozni. És ugyanarról beszél, mint amiről eddig beszéltünk. Képmutatás nélküli testvéri szeretet. Azt mondja, hogy tisztítsátok meg életeteket. Tisztítsátok meg. Mert akkor ez automatikusan jön. Tehát testvérek, már az is képmutatás, hogyha azt mondom, hogy nincs bennem képmutatás. Mert egészen addig, amíg nem tisztultam meg mindentől, addig egy képet mutatok. De, ha tudom, hogy rajta vagyok ezen az úton, és tisztulok, és akarok tisztulni, és gyógyulni, akkor jó úton vagyok. És akkor van közösségünk egymással. És a világosságban járunk. Mert egyébként egy romolhatatlan magból születtünk újjá, és tudjátok, hogy mit mond erről a magról? Ez a mag, ez örökké megmarad. Tehát, hogyha ez növekszik én bennem, ezt az életet élem, régit elhagyatékoltatom, az nem kell, az újat is elhagyatékoltatom, az meg kell, és ez növekszik bennem, akkor örökké élem ezt az életet. Mert ez nem fog megsemmisülni, sem tűzben, sem vízben, sem atomháborúban, sem semmiben. Isten beszéde örökké megmarad. Isten igéje, Isten élő igéje, aki bennem él. Jézus Krisztus. Dicsőség neki. Ez a 144 ezer, ez egy új éneket fog énekelni. Egy olyan éneket, amit senki sem tudott megtanulni. Tudjátok miért? Mi ez az új ének szerintetek?
Egy új tapasztalat.
Egy új tapasztalat. Miért nem tudta senki sem megtanulni azt az éneket? Mit tapasztalnak ezek, amit a többiek nem? Személyes kapcsolatot sokan megtapasztaltak már Istennel. Milyen valóságot? Mit tapasztalnak meg?
Tisztán.
Leírj egyébként róluk.
Szájukban nincs
álnos. Ezt tapasztalják meg. Megtapasztalják azt, hogy ők teljesen meggyógyultak. Testileg, lelkileg, szellemileg. Megszentelődtek, amiről Pál apostol beszél. Hogy felthetetlenül őriztessék meg Urunknak, a felkent Jézusnak megérkezésére. Szellemetek, lelketek, testetek, egész valótok, mindenetek. Ez, amit ők megtapasztalnak. Addig, amíg nem jön ez a pont, addig úton vagyunk. A gyógyulás útján vagyunk. Aki meg nincs a gyógyulás útján, az lemarad. Ezt mondja az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram, Jézus! Ti szívetek mit mond erre? Jöjjön? Várjátok? Siettetnétek? Úgy legyen. Isten ígéje legyen áldott a szívetekben. Amen.